Az előadás remek ötvözete a revűnek, a musicalnek, a jazznek, természetesen táncra építve mindezt. A cím, a Black Jazz is többrétű. András Lóránt rendező koreográfus a tőle megszokott módon a felszínt megkapargatva, a kulisszák mögé is betekint, leleplezve mindazt, ami általában a látszat mögött rejlik, a normák, a viselkedés minták, életszerepek mögött. Az idézőjeles történet, történetek helyszíne a revű színház, táncosokkal, a lányokkal, életükkel, történeteikkel, félelmeikkel, esendőségükkel, rejtett vágyaikkal, álmaikkal és a kegyetlen valósággal. Amit látunk pedig, alaz a szórakoztatás, a tánc, és ennek ellentéte, mindaz, ami a smink, a mez, a csillogás és a fények mögött van. Az előadás szereplői Makavejú Blanka és Szabó Franciska, illetve Pelső Ciluca, Sosavica Anna és Szűcs Anita egyetemi hallgatók, akik nem csak táncolnak, hanem remekül alakítanak is, hisz ketten a Színművészeti Egyetemről érkeztek. No meg ezúttal énekelnek is. Az előadás minden olyan szükséges és jó értelemben vett klissét tartalmaz, amit a revűnek magába kell foglalnia. Eredeti pedig attól lesz, amit a rendező András Lóránt és a szereplők, a táncosok hozzáadnak önmagukból. András Lóránt rendező koreográfussal beszélgetünk. Műfajilag, zeneileg, életérzés és hát mindenféle attitűd szempontjából is igencsak összetett volt ez az előadás, és én azt hiszem, ezt érdemes így külön-külön tárgyalni, hiszen mindennek nagyon-nagyon hangsúlyos szerep jutott, természetesen a mozgásnak, természetesen a zenének, és természetesen mindannak, ami mögötte volt, mert megint megkapirgáltad azért egy kicsit a felszínt.
Mert egy kicsit ilyen vagyok én, tehát hogy nem tudom csak úgy rózsaszínbe láttatni a világot. Minden művész így lehet ezzel a történettel, hogy aki valamit színpadra visz, legalábbis ez lenne a feladata, hogy egy kicsit akármiről is beszél, vagy akármilyen műfa is van a keze alatt, valami mélységet adjon neki. Valamivel azért többet szerettem volna, nem valamivel jóval többet, de hát az idő ennyit engedett meg, de örülök ennek is, hogy ennyi is benne van végeredményben. A prímet az a revű jelleg, a műfaj viszi mégiscsak. Be van mutatva mögé, de elsősorban azért mégiscsak a műfaj technikai, műfaji jellegzetességére van koncentrálva. A zeneválasztásban alapvetően az egyik réteg az a New Orleans-i Dixieland zene volt. Részben ezért is a neve ez a Black Jazz, részben benne lenne a szójáték, a Blackjack. Részben azért, mert ezeknek a táncosoknak az élete ilyen Blackjack, tehát ilyen 21. Feltesznek egy lapra mindent, ami tart x évet, x időt, virágoznak, dívák, fénylenek, és aztán nem tudom, ki hova megy, ki a sarokra, ki takarítónőnek, ki tanárnőnek, ki nem tudom, hogy micsodának. Szóval visszatérve zenére ez volt alapvonal, aztán ettől elkalandoztam más irányokba. Megjelennek ismertebb musicalek zené is, például a Sweet Charity-ből vannak zenék, meg egy másokból. Ezen kívül, ami nagyon fontos volt zeneileg, az az élő zenei vonal, amit viszont Jocó képvisel, Dénes Jocó, ennek nagyon örültem, tehát egy jó ideje a társulathoz szegődött, hangosítónak, de tulajdonképpen mindenesnek, és most újabban zenésznek is. Nekem már amúgy is régi tervem, hogy így látom, ahogy létezik így a földön, meg a világban zenészként egy jó, hogy 25 éve követem. Jól esik, vagy jót tesz az, hogy ő itt élőben nyomja. Egy kicsit szerencsétlenül találtuk meg a helyét, ő neki benne kellett volna lenni a képben, mert vannak ezek az intermezzók, átmenetek, ahol csak őt kellene nézni, most ez egy kicsit szerencsétlen, hogy oldalt van, de valamit kitalálok ehhez is, hogy ez is látszódjon. Tehát zeneileg ez nagyjából így nézett ki. Persze a dramaturgiai vonzatok azok is fontosak voltak, de ebből említettem párat.
Emlékes, hogy a lányok énekelnek is ezúttal is, tehát...
Hát igen, igyekeztem élővé tenni mindenféle vonatkozásban, amennyire lehetséges volt. Tehát, hogy ez a műfaj akkor jó, hogyha él. Tehát itt nagyon kell, ezerrel kell élni ezt a dolgot, hanem ne is fogja neki.
Nagyon spontánul alakulnak nálad. Az előadás, a próba folyamat is az ötlet szüli az ötletet. Most is így volt, gondolom.
Ez most is így volt, én megmondom őszintén. Két nappal ezelőtt készült el nagyjából a tér, ami nagyon fontos volt. Tehát a zenék azok 90%-ban megvoltak már. Koreográfiák azok 100%-ban. Az előadás viszont nem volt. Megvolt a koreográfiai anyag, meg minden. Gyakorlatilag, amikor minden összeért, amikor találkozott minden, a zene, a koreográfia, a díszlet, a jelmez, minden egybe volt, akkor gyakorlatilag csak ki kellett nyitni mindegy könyvet, és így összeállt. Nem volt semmiféle koncept előtte, különösebben egy érzés volt, amit próbáltam végigvinni az a másfél hónap alatt, amit itt csináltam. Meg igyekeztem figyelni rájuk, hogy mi jön ki belőlük. Ez nekem fontosabb volt, mint az, hogy én most valamiféle nagy mondani valóval előálljak itt. Nagyjából az ő kicsi érzéseik, meg az én feelingem elég volt ehhez.
Ezeket az apró történeteket személyre szabtad? Mert nagyon jó karakterek is kialakultak végül is.
Igyekeztem, de itt is, mint mindenben, azért nagyon nagy szabadságot adok nekik. Nyilván, hogy kapnak irányt, hogy körülbelül mit kellene, de az is így spontán történik. Onnantól kezdve ők viszik, én meg maximum korrigálom, tehát hogy most egy kicsit jobban, vagy egy kicsit hangsúlyozzad, vagy egy kicsit erőteljesebben, vagy karakteresebben, vagy így tovább. Meg persze azért itt is érvényes nekem a legfontosabb, ha úgy tetszik, árzpoétikai szempont, hogy egy árzpoétika van. Van a jelen, van előtted pár ember, aki néz ki a világba, te nézed őket, és itt impulzusok születnek, hogyha ezeket az impulzusokat az antennáid veszik, akkor abból ott van a történet. Akkor ott abból kibomlik minden. Tehát ott rezeg a lelkük, meg a tied is. Tehát, hogyha ezek a kicsi pillanatnyi találkozások nem történnek meg, akkor jöhet az ember mindenféle prekoncipiált dramaturgiai szinopszissal, akármivel, történettel, mert az egy egyszerű történet lesz. Én igyekszem személyesre lenni a dolgokat, amennyire lehet.
Magadon átszűrve adsz vissza egy világot természetesen, de azért vissza-vissza köszöntek filmélmények, én úgy gondolom, revű élmények, nem tudom, amiket láthattál. Ilyesmiket így beszoktál lopkodni, vagy ezek már teljesen átalakulva kerülnek be?
Nem, egyáltalán nem. Ezeket úgy fogalmaznám én meg, hogy vannak a műfajnak nagyon erőteljes sablon kötelezettségei, amiket, hogyha ezt a műfajt akarod csinálni, akkor muszáj azokat megcsinálni, tehát nem kerülheted ki. Nagyon sokan itt mennek mellé, például koreográfusok vagy rendezők, amikor musicalt csinálnak, vagy revit, vagy hasonlókat, hogy megpróbálják ilyen fejvakarás móddal művész színházat próbálnak belőle csinálni, vagy megpróbálják megfejelni rendezőileg olyan szinten, hogy mondjam, a műfajnak vannak sajátosságai. Például díszlet szempontjából is, tehát hogy művészkedni lehet egy időn túl. Bizonyos dolgoknak meg kell lenni, lépcsőknek lenni kell, kicsi lámpácskáknak lenni kell, korszetteknek, tollaknak, parókáknak, szipkának, és nem beszélve a táncbeli műfai sajátosságokról, tehát ezeket fel kell vonultatni. Ha nem vonultatod fel, akkor nem azt csinálod. Tehát ezért van az embernek az az érzése, hogy visszaköszönnek dolgok, mert hogy ez recept. Sőt, amikor az ember elmegy például egy színházba csinálni egy ilyesmit, például mint koreográfus, akkor azzal kezdi, hogy kap körülbelül 1000 oldal koreográfiai kottát, ami jogdíjas. Hát azt nem lehet kikerülni. Műfajilag persze rengeteg szabadság van, de az ugyanolyan kotta, mint a zene. Na most, ha jót akarsz magadnak, hogyha azt akarod, hogy ez a műfaj eladható is legyen, és tényleg az a műfaj legyen, akkor muszáj neked a műfaji sajátosságokat betartani, mert ha nem, akkor csodálkozol, hogy miért. Majdnem olyan, de mégsem olyan. Hát azért. Itt inkább ez van, tehát ebben nem volt különösebben szándékosság. Ezek klisék. Apáca show, mit tudom én micsoda, a prosti, a szende, stb. Tehát a típusok, az extrém típusok, stb. Tehát ezek megint csak ilyen műfaji sajátosságok, tehát sablonok, sztereotípiák, műfajon belül. Persze nyilván egy kicsit görbetükröt mutatok ennek, de ez már csak az én hozzáadásom.
Vannak neked valahol határaid, vagy korlátlanul bontogatod ezeket a kliséket? Vagy szoktad visszafogni magad, érzed azt, hogy túl sok, vagy nem túl sok, vagy...
Sajnos vannak határaim, pedig szeretném, hogyha nem lennének, de mindenkinek vannak határai. És a határok most például jó ideje, amióta ezt a magánszínházast itt csinálom, amióta a társulat létezik. Azóta például az egyik nagy korlát vagy határ az az, hogy mindent nekünk kell csinálni. Innentől kezdve nem tudok, vagy nem tudunk annyira szárnyalni, amennyire képesek lennénk, vagy szeretnénk, mert nagyon sokat elvesz az időnkből az egyéb munka, mint például fúrás, faragás, festés, asztalos munka, lakatos munka, szerelés, díszletezés, stb. Ez nem panaszként mondom. azáltal, hogy ilyen kontextusban dolgozunk, ezért a kreatív munkára szánt idő tetemes részét elveszi ez a fajta munka, amit nem sajnálunk, csak ez egyfajta korlát. Más korlátot én nem igazán érzek, biztos van. Ha az ember egy idő után, ha nem frissíti magát, akkor elkezd sztereotípiákban létezni, elkezd ismételgetni magát, vagy mit tudom én. De az még a szerencsés eset, csak más ne ismételje.
Történetek meg a, hát végül is a jelenetek összeálltakor, amikor már kialakultak, és már megvolt, kellett még úgy visszafogjál dolgokat, mert nagyon sok minden volt. Így jöttek,
igen,
gondolom az ötletek, nagyon-nagyon.
Visszafogjak nagyon sok mindent, tehát hogy én abból, amit szerettem volna, 10%-ot csináltam meg körülbelül, vagy még annyit sem. És ez nem túlzás. Nem volt fizikailag időm rá, hogy gyakorlatilag elvigyem odáig, belerakjak mindent, amit, tehát nem azt mondom, hogy elképzeltem, amit úgy éreztem, hogy még benne kellene legyen. De nekem ez így kerek. Hál' Istennek az a helyzet áll fenn, hogy a hátizsák, amiből ki kell pakolnom a színpadra, az elég nagy. Innentől kezdve van, amit kipakolni belőle. A gond az lenne, hogyha nem lenne, üres lenne a hátizsák. Úgyhogy én teljesen elégedett vagyok ennyivel is végeredményben. Ennyit fogalmaztam össze. Azt többit azt viszem magammal egy következő adás.
András Lórán társulat tagjai, az előadások szereplői sok esetben a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemről, a koreográfia szakról és a színiről kikerült hallgatók természetesen. A társulat erőssége ez, és a diákok nagy esélye, hogy itt helyben létezik egy olyan színpad, ahol kipróbálhatják magukat. A Black Jazz is ennek remek példája.
Koreográfia szak, és itt van ez a társulat, tehát hogy ez a kettő együtt egészíti ki egymást, de ugyanakkor nem csak a koreográfia szak, hanem itt van az összes többi szak, színisek például, akik itt most is van benne kettő, akik nagyon jól mozognak, énekelnek, stb. Jó, van táncos módj, de ők most per pillanat harmadéves színisek. Anna és Luca, ez egy lehetőség. Gyakorlatilag mindig az volt, hogy egy része már végzett és társulati tag volt, és a többiek azok még főiskolások voltak, ez, amióta létezik a társulat, ez így.
Jó szempontból, hogyha más területről is érkeznek, tehát összetudják egy kicsit kombinálni.
Ha megtehetném, ha lenne erre mindenféle keretem, akkor én csak ezt csinálnám. Azok a jó találkozások. Tehát, hogy itt például a társulati tagoknak egészen jó felfrissülést okozott az, hogy kicsit más területről is beérkeztek emberek, fel kell néha vért frissíteni. Tehát ezek találkozások. És mindenki hozza a maga szakterületéről, vagy a specialitásából azt, ami az övé, és ez egymástól nagyon sokat tudnak tanulni. Ezek pedagógiai szempontból is, de úgy az alkotás szempontjából is fontosak lennének. Mondom, ha tehetném, én nagyon gyakran hoznék be a képbe mindenféle, nem csak, még csak nem is feltétlenül művészeket, az is lehet, hogy civil, mindenféle civil szférában létező emberek, akik valamilyen úton, módon kapcsolhatóak egy előadáshoz.
Mindig ott vagy a közönség között, hiszen fentről, a közönség fölött, ülve hangosítod, igen, mert mindent csinálsz.
Nem hangosító volt, hanem világosító.
De mennyire figyelett a közönséget ilyenkor?
Nem figyelem, sőt zavar az, hogy nem jutottam még odáig, hogy beépítsem azt a világosító, hangosító fülkét. Az a rendező vagy a koreográfus, aki azzal van elfoglalva, miközben megy az előadás, hogy ki hogy reagál, szóval nem mondok inkább semmit. Én az előadásban élek közben, feladatom van, igyekszem azt jól csinálni, tehát én ugyanúgy játszom, csak más a műzékkel, tehát hogy feladat van, azzal vagyok elfoglalva, nincs időm nézelődni kifele. Hogy mitől lenne fontos, hogy engem se lássanak, az az, hogy nem tartozik a nézőre, a reakcióim, stb., mert óhatatlanul vannak. A néző az nézze az előadást.
De kicsit se befolyásol? Közönség, hol kuncok, hol nem, a poénok beválnak-e?
Nem, úgy, hogy pontosan úgy befolyásol, ahogy az előadót a színpadon. Tehát az előadó is a színpadon reagál. Nem tudja kizárni azt, hogy most unottan ülnek-e a nézőtéren, vagy röhögnek, vagy veszik a lapot, vagy jó közönség, vagy teljesen légüres tér van a színpad és a közönség közt. Tehát, hogy ezek meghatározzák az előadást, és ez ugyanúgy érvényes rám is. Nincs ahogy ne venni észre azt, hogy rezeg az atmoszféra a közönség közt, tehát hogy reagál. Nem figyelem, de nincs, hogy ne vegyem észre.
Most sem akarsz már rajta alakítani? Vagy csak összerázni szeretnéd, és annyi?
Nem, összerázni szeretném technikailag, ahol lehet javítani rajta, mert azért itt most nagyon fáradtak voltak. Tehát az elmúlt 3 napban, én nem tudom, mennyit aludtak. Kicsit technikailag ott, ahol lötyög, ott rendbe kell tenni, hangilag is rendbe kell egy kicsit tenni, meg úgy egy kicsit le kell ülepedjen a stressz, meg nem tudom, micsoda, el kell kezdeni játszani ezt élvezettel. Love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. I love somebody, but I won't say who. Handsome say he's 6 feet tall, and his picture's on my wall. Love to be his baby doll. If he kissed me, I wouldn't mind at all. I love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. Love somebody, but I won't say who. Don't know why she acts so shy. She ought to know I wouldn't dream of even hurting a fly. Hope she doesn't pass me by, 'cause if she did, I'd die. I know I'd die. I love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. Love somebody, yes I do. Love somebody, but I won't say who. He's big and strong. Would you like to feel my muscle? Bold and gay. I never once lost a tussle. At the moment, he's not very far away. Why don't you say who? Say already. I'd want to marry him today. But you don't say who. That I cannot do. Happen to be me. Possibility. Won't you tell me who you love? Love somebody. Tell me true. Yes, I do. Yes, you do. Love somebody. I do too. And I do. Maybe me. Love somebody. I hope it's me. Yes, I do. Love somebody, but I won't tell who. Come on and confess. Why don't you try and guess? Do tell, let's tell. You promise not to breathe a word?
Doris, don't be absurd.
Strictly entre-nous?
Oui, too.
Well?
Confidentially?
Between you and me.
Confidentially, I
love somebody.
I've got news for you.
Love somebody.
I feel that way too.
Love somebody.
Glad it's true.
That somebody that I love.